Egyszerűbben lehet januártól interneten elküldeni a számlákat, gyors és olcsó megoldás. A Málenki robot a védtelenségről szólt, mondta Balogh Zoltán, emberi erőforrás miniszter a vállai megemlékezésen. Kolbász Fesztivál, az MTVA is indított csapatot. 13 ezer látogató idén a bécsi Blickfangon, Magyarországot 5 fiatal dizájner képviseli. A Híradót látják, jó estét kívánok! Egyszerűbben lehet januártól interneten elküldeni a számlákat. Magyarországon egy év alatt 620 millió nyugtát állítanak ki, ennek csupán a 3%-a elektronikus, a többit kinyomtatják. Az elszámlázás azért nem terjedt el jobban, mert szigorú informatikai követelményei voltak, ezen lazítanának jövőre.
30-40 szállítónak számlázta most nagyságrendileg.
Elkészültek a számlák a CBA központjában. A cég beszállítóinak fele már az interneten kapja meg a számláját, néhány másodpercen belül. A többi partner számláját viszont még a hagyományos módon kinyomtatják, borítékba rakják és postára adják. A papír, a boríték és az ajánlott feladás költségek körülbelül 400 forint. A számla internetes küldése, vagyis az e-számla sincs ingyen, de jóval olcsóbb, küldeményenként 40 forint. Az e-számla megérkezéséről ráadásul azonnal értesül a küldő is.
Mi magunk által kiállított elektronikus számla esetében látjuk azt, hogyha a fogadó fél ezt a számlát megnyitotta, így hát teljesen biztosak vagyunk abban, hogy hozzá ez megérkezett.
Az elszámlázásnak jelenleg szigorú informatikai követelményei vannak. Olyan speciális programok kellenek a számlák létrehozásához és tárolásához, ami a vállalatoknak általában nincs, ezért külső cégekre bízzák ezt a feladatot. A jövő évi adótörvények lazítanának ezeken a feltételeken.
Az elektronikus számlázásnál nagyon sok egyszerűsítő lépést tartalmaz ez az adóváltoztatás, és tartalmaz olyat, ami egyértelműsíti, tehát a vállalkozó számára könnyebb, egyszerűbb, érthetőbbé lesz.
Az e-számla bármilyen formátumú lehet, és egy egyszerű e-mailben is el lehet majd küldeni, így nem feltétlenül kell közvetítő céget használni. Az e-számláknak csupán három alapelvnek kell megfelelniük.
A három alapelv, aminek majd meg kellene felelni, az az eredetiség, a hitelesség és az olvashatóság.
Ha az országgyűlés elfogadja a törvénymódosítást, az adózó döntheti el, hogy hogyan tesz eleget ezeknek a feltételeknek. A könnyítéstől azt várja a kormány, hogy a mostaninál jóval többen választják majd az elektronikus számlázást.
Az ország olyan, mint a család. Rajtunk múlik, milyenné tesszük életünket, rajtunk múlik, hogy felelősséget vállalunk-e egymásért, vagy a széthúzás útját járjuk. Ezt mondta Áder János köztársasági elnök a Nagycsaládosok Országos Egyesületének ünnepségén. A három vagy több gyereket nevelő családok érdekvédő szervezete negyedszázada alakult. 14 ezer család a tagja, ezzel ez Magyarország egyik legnagyobb civil szervezete.
Ez oroszlán.
A három éves Dóri óvodás, három testvére már iskolába jár. A hétvégéket szinte mindig együtt, közös programokkal tölti a Kovács család. Az édesapa azt mondja, nagy öröm a sok gyerek, de azért vannak nehézségek is.
Nagyon nagy logisztikai problémákat jelent, és szinte fejfájásig menőleg szervezni kell. Volt már olyan, le kellett írnunk, hogy ki hol van, és kiért mi megy, ki hova, hogyan hozzuk őket. Utólag ezek persze viccesek mindig, tehát utólag mindig nevetünk rajta.
A három vagy több gyermeket nevelő családok érdekeit képviseli a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, amely ma már az ország egyik legnagyobb civil szervezete, 14 ezer család a tagja. A 25 évvel ezelőtti megalakulására emlékezve az Egyesület alelnöke a több gyermeket nevelő szülők áldozatvállalásáról beszélt.
Három vagy több gyerek. Az ő kezüket már nem tudja egy szülő megfogni. Az ő felnevelésük hosszú időre felszámolja a szülők szabadságának, szabad idejének jelentős részét, és valódi áldozatokat tesz szükségessé.
Az ünnepségen a köztársasági elnök először több gyerekes családban élő fiataloktól idézett.
Akadt, aki az örömöt tette szóvá, tessék csak elképzelni, 6 szülinap, 6 névnap, az 12 torta egy évben.
Áder János saját szavai szerint elsősorban 4 gyermekes, nagycsaládos édesapaként és nem köztársasági elnökként mondott köszönetet az Egyesület negyedszázados munkájáért. Az államfő szerint a családban hatalmas erő van.
Az ország is olyan, mint a család. Rajtunk múlik, milyenné tesszük életünket. Rajtunk múlik, hogy felelősséget vállalunk-e egymásért, vagy a széthúzás útját járjuk.
A magyar családok 4%-a számít csupán nagycsaládnak, de ezekben a családokban nő fel a gyermekek negyede.
Dél-Amerika magyar közösségeivel találkozik az 56-os forradalom évfordulóján a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Répár Zsuzsanna először Santiagóban a Chilei Magyar Kulturális Egyesület vezetőivel koszorúzta meg az 56-os magyar hősi emlékművet és a Mincenti emléktáblát. A helyettes államtitkár szerint ezek a közösségek is kötődnek Magyarországhoz, ők is életben tartják azt a magyar identitást, ami nekik is sokat jelent.
Nagyon sok olyan menekült él ezekben az országokban, akik 56 után menekültek el Magyarországról, és ezek az országok befogadták őket. Így volt ez Chilében is, ahol 268 magyart fogadtak be az 56-os forradalom után elmenekültek közül, akik továbbra is tartják magyarságukat, megünneplik minden évben október 23-át.
Ismét jár majd az 56-os villamos Budapesten október 23-án. Az 56-os Magyarok Világszövetsége előzőleg levélben kereste meg a főpolgármestert, hogy a forradalom évfordulóján a korábban 56-os jelzéssel közlekedő hűvösvölgyi villamos kapja vissza eredeti számozását. A Budapesti Közlekedési Központ úgy döntött, kedden a Széll Kálmán térről nosztalgia villamosok indulnak majd 56-os jelzéssel. A Málenki robot a védtelenségről szól, jelentette ki az emberi erőforrás miniszter. Balogh Zoltán a második világháború alatt és után a kényszermunkára elhurcoltak és kitelepítettek emlékére rendezett ünnepségen arról beszélt, sikerült túlélni ezt a borzalmas, értetlen és embertelen eseményt, még akkor is, ha annyi minden elveszett.
Vállalj faluban 1945. januárjában a szovjet csapatok összefogdosták az embereket az utcán. A falut svábok lakták, akiket német származásuk miatt erőszakkal vittek Málenki robotra Szibériába. A 87 éves Etelka néni azt mondja, sohasem felejti a családja tragédiáját.
Az öcsém is kín volt, az meg 5 évig, ott egy lágerben voltunk. Úgyhogy egyszerre is vittek bennünket a vállaiakat, mikor itt szedték összefele, akkor vittek minket is.
A római katolikus templom melletti emlékművön sok családtag és leszármazott kereste hozzátartozója nevét. Gyopár Ernő édesanyja gyakran mesélt fiának szenvedéseiről.
Nem merték az embereket a főúton vinni, anyám, aki a Málenki robotba szintén részt vett, mondta, hogy a mezőn keresztül hajtották őket.
A szatmári megemlékezésen az emberi erőforrások minisztere azt hangsúlyozta, a Málenki robot a védtelenségről szólt. Kiemelte, hogy hiába voltak háborúk, hazugságok és istentagadás, hiába húztak határokat, ma mégis együtt emlékeznek magyarok és németek.
Nem szabad elfelejkeznünk az áldozatokról, mert különben nem tudjuk újjáépíteni a jövőt, és nem tudunk úgy élni, hogy még egyszer ilyesmi ne fordulhasson elő.
A megemlékezés végén a kegyelet koszorúit helyezték el a vállai emlékműnél. Az oszlop tetején egy Szent Háromság szobor van. Ez a szatmári svábok jellemző egyházi jelképe.
Emberi méltóságért kitüntetésben részesítette a 100 éves Tamás Ilonkát, a szlovák állampolgárságától megfosztott felvidéki tanítónőt az Emberi Méltóság Tanácsa. Lomnici Zoltán a díjátadón a nemzet tanítónénéjének nevezte az idősasszonyt, és kitért arra, Magyarországnak kötelessége fellépni, ha felvidéki nemzettársunkat éri sérelem. Tamás Ilonka a kitüntetést megköszönve kiemelte, aki magyarnak született, az legyen erős és bírja ki a tortúrát. Az asszony 2010-ben vette fel a magyar állampolgárságot, és ezért a szlovák állampolgársági törvény értelmében megfosztották a szlováktól. A régiók pártja vezet az ukrán parlamenti választások előtt egy héttel nyilvánosságra hozott eredmények alapján. A kormánypártot az utóbbi hetekben esélyesnek tartják a Julia Timosenko bebörtönzött volt miniszterelnök mögött álló egyesült ellenzékkel szemben. Október 28-án 450 képviselő jut be pártlistán és egyéni jelöltként az ukrán parlamentbe. A kárpátaljai magyarság a KMKS támogatásával 3 egyéni jelöltet indít.
Nagyon-nagyon szeretném, hogyha magyar képviselő is lenne a parlamentben.
Ezen a véleményen van a kárpátaljai magyarság nagy része. Az ukránok többsége néhány nappal a választások előtt még nem volt tisztában azzal, hogy milyen pártra voksoljon.
Nem tudom, lehet, hogy az erősebb pártra fogok szavazni, mondja ez a beregszászi férfi.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség három járásban, Nagyszőlős, Beregszászon, Ungváron és Munkácson indít egyéni jelölteket.
A választási győzelem az azt jelenteni, hogy a magyarok újból képesek egységesen a saját érdekvédelmüket erősíteni, és ez azt jelenteni, hogy egy nagyobb súlycsoportba, hogy úgy egy magasabb kategóriába tudtunk lépni. Ez automatikusan megnövelni az érdek érvényesítési, az érdekvédelmi lehetőségeinket.
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke Gajdos István a régiók pártlistáján indul.
A törvényhozásnál mindig felülírják a pártérdekek, és a párton belül bármilyen nemzetiségű egy képviselő, ez lehet magyar is, a pártérdekek szerint kell a gombot nyomni.
Ukrajnában az elemzők szoros eredményt várnak a választáson. Az előzetes felmérések szerint a régiók pártja vezet 25% körüli támogatottsággal. Őket követi 14-16%-os eredménnyel a Júlia Timosenko, bebörtönzött volt miniszterelnök, Egyesült Ellenzék, és a Vitali Klitschko Udár nevű pártja. Ukrajnában október 28-án tartják a parlamenti választásokat.
Az idei tanévtől újraindult a Maribori Egyetemen a magyar nyelvű tanárképző program. Utoljára 2008 előtt volt ilyen képzés, a bolonyai rendszerre való áttéréskor szüntették meg. Azt egyelőre nem tudni, meddig él majd a program, az alacsony hallgatói létszám miatt nehézkes a finanszírozása.
Jó, ez talán egy picit inkább gyengébb.
Jelenleg ők hárman vesznek részt a magiszteri tanárképzési programban a Maribori Egyetem magyar tanszékén. 3 éves alapképzés után jelentkezhettek.
Én eddig fordítói szakon voltam, most úgy hozta a sors, hogy átiratkoztam a magyarra, és a történelmet is folytatom, és mindenféleképpen Muravidéken, a két nyelvű területen szeretném majd folytatni, akkor, hát, vagyis ott szeretnék tanítani.
Szlovéniában a magyar nyelv és irodalom felsőfokú oktatása csak itt létezik. A tanszék létrehozásának alapgondolata az volt, hogy a Muravidéken élő őshonos kisebbség fiataljai tanulmányaikat felső fokon is anyanyelvükön végezhessék. A tanszéken ebben a fél évben összesen 16-an tanulnak. Különleges, kisebbségi státusza miatt az alacsony létszám nem befolyásolta a létét. Most azonban az egyetemnek takarékoskodnia kell. Ebből pedig a magyar tanszék sem maradhat ki.
Azért, hogy valamiféleképpen spóroljunk közpénzeket, ezért egy olyan döntés született, vagy olyan döntések születtek többek között, hogy azokon a tanszékeken, vagy azokban a programokban, ahol 5-nél kevesebb hallgató van, ott 0,4 ez a faktor, tehát az órákat 40%-ban finanszírozzák.
Vagyis ezekben a képzésekben a tanárok az órák csaknem felét ingyen tartják, ha vállalják. A 3 első évessel a magiszteri képzés is ebbe a kategóriába tartozik. Így egyelőre kérdéses, meddig marad életben a most indult magyar nyelvű tanárképző program Mariborban.
Azt hitte, álmodik, és csak miután elfogták, akkor tudatosult benne, hogy mit tett. Ezt mondta a rendőröknek az a 21 éves fiatalember, aki szerdán megölte édesanyját és nagymamáját a Komárom-Esztergom megyei Táton. Egy veszekedés után először bozótvágókéssel sebesítette meg a két nőt, majd egy kalapáccsal verte halálra őket. Tettért életfogytiglani börtönt is kaphat.
Virágok és mécsesek vannak a kerítésnél a kettős gyilkosság helyszínén. A házban most is ott lakik a gyanúsított nagybátyja, de ő nem akart nyilatkozni. A szomszédok megdöbbenve állnak az eset előtt. A 21 éves férfit ugyanis csendes, nyugodt, intelligens embernek ismerték, aki szerette a családját.
Ő Kalákába dolgoztak, tehát nagymama, lánya, unokája, fia. Egy fűnyírás úgy történt, hogy a család együtt, egy diószedés úgy történt, hogy a fiú, a fán, a többiek lent. Tehát ők mindent együtt csináltak.
A fiatalember szerda délután veszett össze az édesanyjával és a nagymamájával, mert leszitták, hogy nem ment el hétfőn az őszi érettségire. Ekkor támadt rájuk a szobájában lévő bozótvágókéssel, amit korábban az édesapjától kapott.
Ezt követően még a fészerből kihozott egy kalapácsot, és azzal is folytatta a bántalmazásokat. Ezt követően átöltözött, lefürdött, majd szerda délután Budapestre a menetrend szerinti járattal felment. Ott különböző szórakoztató központokban mozizott, vásárolt.
A férfi végül, saját elmondása szerint, péntek reggel akart hazamenni, de az esztergomi buszvégállomáson felismerte egy szolgálaton kívüli civil ruhás rendőr. Elkezdett vele beszélgetni, és közben értesítette a kollégáit.
Mire
tovább terelődött volna a téma, addigra már kértek a járőrök, és onnantól átvették az intézkedést.
Elfogása után a gyanúsított részletes beismerő vallomást tett. Azt mondta, amíg Budapesten volt, úgy érezte, csak álmodja a történteket. És mivel szerette a családját, biztos volt benne, hogy nem tehetett ilyet. A rendőrség kezdeményezte az előzetes letartóztatását, és az elmeállapotát is vizsgálják. Több emberen különös kegyetlenséggel elkövetett emberülés miatt akár életfogytiglani börtönt is kaphat.
Csicskáztatás miatt nyomoz a rendőrség Nógrád megyében. Legénden fogva tartottak és veréssel, fenyegetéssel munkára kényszerítettek két férfit. Egyikük félelmében a házát is úgynevezett munkaadója nevére iratta. A feltételezett csicskáztató már előzetes letartóztatásban van.
Dolgoztatta őket, és akkor ütem, mint valamikor a rabszolgálat.
Ebben az utcában az egyik háznál tartotta fogva a legendi gyanúsította két középkorú férfit. Veréssel kényszerítette munkára őket, egyiküket már 2 éve. A szomszédban lakónő azt mondja, neki nem tűnt fel semmi különös.
Én nem láttam semmit nála, se senkit, én nem tudok semmit mondani, semmi rosszat róla, hogy igaz is, hát én nem. Isten megverne, ha úgy mondanám.
A legendiek többsége azonban hallott a kényszermunkáról.
Az egyik ismerősöm, jó barátom, ott dolgozott egy vállalkozónál, és valami nézeteltérés támadt kettőjük között, és ezért ő bezárta a lakókocsijába. Ott a háza körül is dolgoztatta, természetesen ingyen. Semmiféle ellenszolgáltatást nem adott neki.
A rendőrségi vizsgálat szerint az egyik fogvatartott félelmében, míg a házát is munkadójára iratta, a gyanúsított már előzetes letartóztatásban van.
Ellene önbíráskodás, zsarolás és személyi szabadság megsértése, bűncselekmények elkövetése miatt folytatnak büntető eljárást.
A 47 éves legendi férfi akár 8 év szabadságvesztésre is számíthat.
Először gyakorlatoztak közösen horvát és magyar katasztrófavédők a Mura folyónál. A résztvevők egy elképzelt árvíz ellen védekeztek, megerősítették a gátakat, kitelepítettek egy falut, lezárták a szennyezett víz útját és megkerestek egy vízbe fulladt szemét is.
Ideiglenes gátat készítenek és magasítják a töltést a Mura gátján. A gyakorlat szerint a folyó kilépett az ártérből és lakóházakat fenyeget. Az idősebbeknek ismerős volt a szituáció, ugyanis 1972-ben a falut elmosta a folyó.
Állatokat meg a padlásra hordtuk föl, a csirkéket, tyúkokat, amit lehetett, mindent, ágyneműt, amit lehetett, mindent menekíteni kellett. Rettenetesen nagyon nagy árvíz volt.
A gyakorlat során azt is szimulálták, hogy egy idős férfi elmerült a vízben. A horvát és magyar katasztrófavédők együtt keresték. Végül a búvárok találtak rá a férfira.
Megy a keresés, még meg nem találjuk az eltűnt szemét. De a folyó az egy kicsit mocerásabb, mert elviszi, és sokszor kilométerekkel lejjebb dobja ki magából, meg napokkal később.
Mivel a Mura határfolyó, ezért a gyakorlat célja az volt, hogy a zalai tűzoltók és önkéntesek gyakorolják az együttműködést a horvát kollégáikkal.
A
nemzetközi együttműködés nagyon jó a két ország között, a mentési és védelmi tevékenységet tekintve. Azon vagyunk, hogy tovább csökkentsük a reakcióidőnket, ezzel sikeresebbek lehetünk, mondja a horvát katasztrófavédelem vezetője. A szakemberek sikeresnek értékelték a közös gyakorlatot.
Megjelent az első elektronikus könyv Erdélyben. Címe Így működik Markó Béla. A kötet interjúkat tartalmaz az RMDSZ elnöki tisztségéről tavaly lemondó költő politikussal.
És ezek szerint egy olyan könyv bemutatóján vagyunk jelen, amit egyelőre nem lehet kézbe venni.
Ez az első erdélyi elektronikus formában kiadott könyv. A kötet 10 interjúját Kelemen Attila Ármin újságíró készítette Markó Bélával.
Arra gondoltam, hogyha ő egy történelmi figura, és egy erős karakter, aki komplex és érdemes őt megfejteni, vagy egyáltalán kihívásút megfejteni, akkor ez önmagában már, hogy mondjam, legitimál arra, hogy egy ilyen táncfelkérést intézek hozzá.
Még mindig keveset mondtam el én is.
Az interjúkban Markó az erdélyi közéletről, a romániai magyar és román politika szereplőiről beszélt. Válaszolt a magánéletről és az irodalomról szóló kérdésekre is.
Ez az arány körülbelül az, mint a közvéleményben. A közvéleményt, amennyire érdekli a politikus, érdekli a magánember, és érdekli például az én esetemben a költő. És azt hiszem, hogy a közvéleményt fölösen sokkal jobban érdekli a politika és a politikus, mint például az irodalom vagy a költészet. Sajnos.
A kötet egyelőre csak elektronikus formában kapható, de egy hónap múlva nyomtatásban is megjelenik.
13 ezer látogatót várnak idén a bécsi Blickfangra, a nemzetközi formatervezési kiállításon több mint 200 designer mutatkozik be az osztrák fővárosban. A közönség megnézheti és meg is vásárolhatja az egyedi tervezésű bútorokat, kiegészítőket, ékszereket, ruhákat.
Tehát ez például juhar, mélos, van akác, venge, tölgy.
A Blickfang a friss, innovatív dizájn, különleges ötletek, szokatlan kreációk lelőhelye. A tárgyak a hétköznapi használhatóság és a provokáció határán egyensúlyoznak. A szakmai zsűri nagy gonddal válogatja ki a fiatal, tehetséges tervezőket. Kós Daniella bútor kollekciókkal érkezett Bécsbe.
Magyar válogatásként vagyunk jelen ezen a kiállításon, de ettől függetlenül minden tervezőnek külön kis stand része van, és eléggé el vagyunk ahhoz különülve, hogy egyéni kiállítóként is felfoghatjuk ezt a kiállítást.
Sok látogató azt használja ki, hogy a tervezők, alkotók személyesen mesélnek a kiállított tárgyaikról, a keletkezés körülményeiről. Először járok a Blickfangon, mérnök vagyok, és érdekelnek az ilyen vásárok, mivel ez nem egy szokványos rendezvény. Elsősorban a bútorokra vagyok kíváncsi, mondja ez a bécsi férfi. A Blickfang egy több mint 10 éve létező nemzetközi dizájnvásár, amelyet évente több városban is megrendeznek. Stuttgart után Zürichben, Bécsben, Bázelben és néhány éve Tókióban is szerveznek vásárokat. Tavaly 13 ezer látogatót regisztráltunk a kiállítás 3 napja alatt. Ráadásul idén 60 új kiállítónk van, és újdonság az is, hogy két országot állítottunk a rendezvény fókuszába, az egyik Magyarország, a másik pedig Csehország, mondja a Blickfang projektvezetője. A magyar alkotók a seregszemle bútor részlegén mutatkoznak be, ahol német, japán és olasz dizájnerek lakberendezési tárgyait is láthatja a közönség.
Üzenet a múltból, székelyföldi pecsétek és címerek névvel nyílt kiállítás a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban. A tárlat olyan tárgyegyütteseket vonultat fel, amelyek történelmi értékük és szimbolikus töltetük révén a székely székek és települések múltját a legeredetibb módon reprezentálják.
A székelységnek lényege egy fél hód és nap.
Több mint 350 éves dokumentumból Erdélynek a vármegyékre, a székelyekre, a szászokra és a párciumra vonatkozó pecsét készítési jogiratából idéz Szekeres Attila heraldikus. A székelység korábbi jelképeit az 1659-es szászsebesi országgyűlésen egységesítették az azóta is használatos holdra és napra. A törvény alapján készült ezüst pecsétnyomó a kiállítás fő látványossága.
Ezt udvarrendszék főkapitánya őrizte, és főkirály bírája használta, ezzel hitelesített a székely nemzet nevében. Addig, amíg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után erre már nem lett szükség.
A pecsétnyomó 1878-ban az Erdélyi Múzeum Egyesülethez került, az államosítással pedig a Kolozsvári Történelmi Múzeum gyűjteményét gyarapította. A több mint 300 jelképet bemutató kiállítást Zepecáner Jenő történész állította össze.
Szeretném továbbvinni a kiállítást, és bármelyik múzeumnak, jól őrzött múzeumnak felajánlani, hogy ha belefér a programjába, következő években vagy évben, tovább tudnánk vinni innen.
A bemutatott anyag több erdélyi tudományos intézmény együttműködésének köszönhetően állt össze.
Nagyon örülünk, hogy elhozhattuk ide is, már csak azért is, mert az anyagnak egy jelentős részét a Székely Nemzeti Múzeum adta, a mi gyűjteményünkből származik.
A vándorkiállítás Székelyudvarhely és Gyergyószent Miklós után érkezett Sepsiszentgyörgyre, és december végéig látható a Székely Nemzeti Múzeumban.
Az MTVA is sütött kolbászt a Csabai Kolbászfesztiválon, az M1-en és a Dunavörlden látható Családbarát című műsor vezetőiből álló csapat vett részt a kolbászgyúró versenyen. A versenyre több mint 500 társaság nevezett, érkeztek csapatok Romániából, Szlovákiából, sőt Kínából és Ausztráliából is.
Hangozzék el hagyományosan a kolbász induló, és ezzel nyíljon meg az idei kolbászkészítő verseny.
Több mint 500 csapat kezdte tölteni a kolbászokat a Békéscsabai sportcsarnokban szombaton reggel. 2 órája volt mindenkinek arra, hogy elkészítse a kolbászt saját receptje szerint. A fesztiválra a közmédia csapata is nevezett, a tagok között most kisebb volt az összhang, mint a stúdióban.
Én mondtam, hogy szerintem 4-es darálon kellene keresztül küldeni a húst, és ehhez képest a 7-esen daráltuk, amin én megsértődtem, de azt mondták itt azok, akik nagyon értenek hozzá, mert én csak kicsit, hogy a sütéshez jobb a 7-es.
A fűszerezéshez minden csapat saját receptet használt. Volt, aki diót kevert a húshoz, de többen raktak bele gyömbért vagy pálinkát. De olyan is akadt, aki jégkását adott hozzá. Az MTVA kolbászát Diósi Klára töltötte, akinek régi álma vált valóra.
Én bár vidéken nőttem fel, de társasházban. Úgyhogy nálunk disznó nem volt ilyesmi. És én mindig hajtogattam a szüleimnek, hogy de én szeretnék ilyen részt venni, úgyhogy körülbelül olyan 10-12 éves voltam, amikor azt mondták, hogy ha képes vagy fölkelni 3-4 körül, akkor mehetsz egy disznóvágásra, leszervezzük. Csak ők arra nem számítottak, hogy aztán én ezt minden évben kikövetelem.
Vasárnap töltött káposzta főzőversennyel folytatódik a Békés Csabai Kolbász Fesztivál.
Híradónk véget ért, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!
Vége. Megérkeztek az új Shelvey Power Nitro Plus üzemanyagok. Arra terveztük őket, hogy a motorba kerülve azonnal kifejtsék hatásukat, és ezáltal növeljék a teljesítményt. Új Shelvey Power Nitro Plus. Teljesítmény újraértelmezve. Proenzi 3 Expur a 3-as hatás mellett most Expur Komplexel is segíti az ízületek egészségét. A Proenzi 3 eddigi legteljesebb védelme. Új Proenzi 3 Expur az ízületek mozgathatóságáért.